Erős várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Foglaljunk helyet, és kezdjük meg Isten tiszteletünket az Emmi énekesként 212-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 301-es számú éneket fogjuk énekelni az Eke énekeskönyvből.
Uram, örökkévaló a te kegyelmed, ne hagyd el kezed alkotásait. Magasztallak, Uram, egész szívemmel, mert igédet mindenek fölé emelted a te nevedért. Amikor kiáltottam, meghallgattál, és megelevenítetted lelkemet a te erőddel.
Magára vette szennyes ruhámat, így békét élek Isten Atyámat, így békét élek, így békét élek Isten Atyámat.
Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek Istenéi. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Szerető szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem, hogy eltöröljem, hogy eltöröljem, mind-mind a vétkem.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Jézus, te drága, mit adjak néked? Összetört szívem, hozom elébed. Összetört szívem, összetört szívem, hozom elébed.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, oldozd fel kegyelmeddel bűneink bilincsét, amelybe emberi gyengeségünk miatt jutottunk, és add, hogy egész szívvel ragaszkodjunk hozzád üdvözítő szeretetedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság ünnepe után 23. vasárnapra egyházunk által kiírt szent igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában a 22. fejezet 15. versétől a 22-ig a következőképpen. Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják törbe. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal együtt, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Jézus, felismerve gonoszságukat, így szólt: Mit kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok odavittek neki egy dénát, Jézus megkérdezte tőlük: Ki ez a kép és ez a felirat? A császári, felelték. Jézus erre kijelentette: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent igéjét. Válaszul Isten igéjére, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Most a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, amikor is szeretnénk azokat a testvéreket köszönteni, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. És itt vannak közöttünk a kisvárdai testvérek. Szeretettel fogadjuk őket, az ő szolgálatukat.
Erősvára, mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nagyon sok gondolat volt bennem, hogy mi lehetne az, amit megoszthatnék, és így az volt a szívemben, hogy egy évvel ezelőtt voltunk itt köszönteni a gyülekezetet, és hogy mennyi minden történt így a kisvárdai, és úgymond az egész gyülekezetnek, a nyírtelki görögszállási gyülekezetnek az életében, és egy igét szeretnék így most mondani a gyülekezetnek, amit én is kaptam így egy évvel ezelőtt, hogy gondol ránk az Úr, és meg fog áldani. És ez a reménységem, hogy Isten szeretné megáldani ezt a gyülekezetet, és olyan jó látni azt, hogy Isten nem csak a tehát, hogy kétféle templomot épít, ugye a lelki életünket, a lelki templomunkat, és a fizikai templomunk is, és megújulhat, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Így az egész gyülekezetnek, és nekem volt most néhány dolog az életemben, amit szeretnék megosztani a testvérekkel. Az egyik egy kicsit viccesen fog kezdődni, ugyanis egy héttel ezelőtt egy egérbe költözött a szobámba, ami, hát először úgy voltam vele, hogy ez nem lesz probléma, megoldjuk, és biztos ki tudjuk valahogy onnan űzni, de nem igazán sikerült. És körülbelül két nap telt el, mire én magam jutottam el oda, hogy igazán tudtam Istenhez fordulni, hogy Uram, segíts meg ebben a helyzetben, mert most már én magam is szenvedek ettől, és hogy nem igazán látom a kiutat. És amikor, hát úgymond megfogta a csapda ezt az egeret, hogy szinte annyira örültem ennek, mint amikor Isten egy bűnből ad szabadulást nekünk, és hogy ez a helyzet nagyon sok mindenre tanított engem. Az egyik az volt, hogy sokszor nyitva vagyunk ajtókat az életünkbe, és be tudunk engedni, könnyen beengedünk bűnöket. És hogy lehetnek ilyen rések vagy ajtók, amiken keresztül sajnos a gonoszt beengedjük. És amikor már bent van, nem olyan egyszerű megszabadulni ettől, és igazából a saját erőnkből ez nem is fog menni. És nekem még egy nagy tanulság volt arra, hogy ami lehet megint egy kicsit vicces lesz, de hogy ennek lehetett érezni a szagát, és még most is lehet érezni, és hogy a bűnnek van következménye, és hogy ez látszik az életünkön, hogyha nem vagyunk a helyünkön, és ezt mások is észreveszik, hogy nem feltétlenül marad észrevétlenül, hogyha Istentől eltávolodtunk. És ami nekem még egy üzenete volt ennek a történetnek, hogy lehet, hogy egy bűnt meglátunk az életünkbe, de van, hogy Isten egy nagy takarítást szeretne végezni, mert hogy van, hogy annyira nem vagyunk ott az Isten kezébe, és annyira mindenhol átvette az uralmat az ellenség, és van, hogy Isten megenged ilyen nagy takarításokat, akár tényleg így a mi életünkbe is. És az a jó, hogyha vannak ilyen nagy takarítások, mert az azt jelenti, hogy Isten szeret bennünket, és szeretné, hogyha újra az ő uralma alá kerülne az életünk. A másik dolog pedig, amit szeretnék megosztani, és ennek így az üzenetét hoztam még így a gyülekezetnek, hogy részt veszek egy olyan szolgálatban, ahol sajátos nevelésű, igényű gyerekeket nevelő családok felé szolgálunk, és tegnap volt egy ilyen szülői klubunk, és a megoldatlan helyzetek volt a téma, és akik ilyen gyermekeket nevelnek, azoknak az életében nagyon sok megoldatlan helyzet van, amit emberileg a saját erőnkből lehetetlen megoldani. És úgy gondolom, hogy akik egészséges gyermekeket nevelnek, ilyen helyzetek azoknak az életében is adódnak. És nagyon jó üzeneteket kaptunk, amiért nagyon hálás vagyok, hogy el tudtam ezeket hozni magammal, hogyha benne vagyunk egy ilyen lehetetlen helyzetben, mikor már legszesebben feladnánk, akkor így ne merüljünk el az önsajnálatba. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy nekünk mennyire rossz, mert hogy ez nem Istenhez fog közelebb vinni. A másik üzenet az volt, hogy Istentől kaptunk ajándékba embereket, testvéreket, és hogy lássuk meg ezeket az embereket, és merjünk bátran segítséget kérni. Mert hogy Isten nem akarja, hogy egyedül maradjunk, vagy magunkra maradjunk. Nekem egy nagy bátorítás volt, hogy amikor nagyon reménytelennek érzek egy helyzetet, Istennek van hatalma azt reménységé változtatni, és visszaadni a hitemet hozzá. És ami a legfontosabb üzenet volt a számomra, hogy a gonosz szeretné elhitetni azt, hogy én egyedül vagyok. És nekem egyedül kell megoldanom mindent. De milyen jó, hogy olyan Istenem van, akire mindig számíthatok, és mindig mehetek hozzá. És hogy ne higgyük el azt, hogy minden az én dolgom, hogy megoldjam, hanem Isten mindig ott áll a rendelkezésemre, és bármilyen helyzetbe tud segíteni. Úgyhogy ez az, amit így szerettem volna a testvéreknek elmondani, hogy tényleg nincs ez a helyzet, amiben ne tudnánk kiáltani, ne tudnánk Istenhez odafordulni, mert igazából ő ezt várja tőlünk, hogy belé kapaszkodjunk, és az ő kezébe tegyük a mi kezünket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak a testvérek, és akkor még szeretnénk folytatni.
sárkányaim! Ezen a területen biztonságos. A kerítésen túl már a sátán területe van, az élet veszélyes. Vigyázzatok, a sátán csalogat!
Vigyázzunk!
Benben!
Ok is!
Látok egy lyukat a kerítésen, kikukucskálok. Milyen szép terület! De a pásztor azt mondta veszélyes. Vigyázzatok!
Az ördög először minden szépnek mutat, de a végén mindenedet elveszi.
Tudom, hogy a pásztor mit mondott, de én nem látom olyan veszélyesnek. Kedvel nézem. Nem is történt semmi, de inkább visszamegyek.
Ne hagyjátok becsapni magatokat, a sátán csalogat.
Unatkozok, valami izgalmasat kellene csinálni. Ott biztos találok valamit. Sorsegy. Nyertem. Kedül a nézek még. Ups, vissza kell mennem.
Hol voltál? Kerestünk.
Nagyon izgi helyet találtam. Holnap ti is jöhettek velem.
Többször figyelmeztettelek, mégsem hallottál rám.
Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.
Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei.
Kárhozatraiknak a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek.
Filippi levél 3. fejezet, 17. versétől a 19. versét. És a következő énekünket úgy szeretnénk énekelni, ez a mélyből hozzád szálltam a minek, hogy együtt a gyülekezettel, ez a facsor lenne a kezdő rész, a másik facsor pedig a felelgetős rész.
Isten áldását kívánjuk a testvérek életére, csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Urunk, hálás a szívünk azért, mert Te vagy az élet forrása, teremtünk és megtartunk. És most ezen a mai vasárnapon is hadd üljünk eléd imádságban, amikor megköszönjük születésnapos testvéreinket. Köszönjük neked, hogy megajándékoztad ezt a világot, ővelük megajándékoztad a családjukat, a gyülekezetet, a környezetüket. Köszönjük neked mindazt a jót, amit rajtuk keresztül munkálsz, és köszönjük neked azt, hogy ők a te gyermekeid, és formálódhatnak a te igéd által. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy kicsinyek és nagyok együtt ünnepelhetnek, és kérhetjük a te áldásodat, szent lelkedet a továbbiakra is. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ki mindenkinek a szívében azt, amire igazán szüksége van, és add rájuk a te áldásodat. Amen. Isten áldjon benneteket!
Köszönjük szépen a kisvárdai testvéreknek a szolgálatot, az Úr áldja reformáció havi testvéreket, és Isten tiszteletünket folytassuk a fő énekünkkel, a 338-as számú énekkel, és a gyerekeket pedig akkor leengedjük a gyerekórára.
Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvében, a 18. fejezet 20. versétől a 33. versig a következőképpen. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban. Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, hogy merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte. Hát, ha 40 található ott, az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt. Nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta. Tudom, hogy merész dolog, hogy szólok az én uramnak. Hát, ha 20 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta. Ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Amen. Foglaljanak helyet a testvére. Kedves testvére, évekkel ezelőtt egy hittanórán történt, hogy ez a történet volt előttünk, és amikor elkezdtem mondani a történetet, és volt ott egy kisfiú, aki csak akkoriban iratkozott be hittanórára. Nem voltak vallásosak, hívők a szülei. És akkor elkezdtem ezt a történetet mondani, hogy Isten elhatározta, hogy elpusztítja Sodomát és Gomorát. Akkor ez a kisgyerek megdöbbenve rám nézett, és megkérdezte, hogy Isten normális? És ez olyan vicces volt első körben, hogy hát biztos ő is hallotta már sokszor anyukájától, vagy apukájától, hogy normális vagy, mikor valami olyat csinált, ami nem szabadna, ami nem normális dolog. És kitört ebből a kisgyerekből az, hogy hát el akarja pusztítani azokat a városokat. Normális az Isten, hogy pusztítani akar. Városokat pusztítani. És mosolyog ezen az ember, de egyébként meg ez egy nagyon komoly kérdés. Nagyon komoly kérdés, amit föltesz az ember. És ha nem is ilyen élesen tesszük fel ezt a kérdést, mint ahogy ez a kisgyerek úgy őszintén odavágta a hittanóra közepén, hogy Isten normális-e, de azért magunkban ott lehetnek ezek a kérdések, hogy miért enged meg az Isten bizonyos dolgokat? Bizonyos dolgokat meg miért nem tesz meg? Miért vette el azt az Isten? Vagy miért nem adja meg azt, amit szeretné? És egyébként, amikor arra hittanórára készültem, akkor pont előttem volt az is, hogy a hittankönyvben furcsán fogalmazta meg ezeket a dolgokat. Úgy fogalmazott, hogy Ábrahám megsajnálta azt a várost. És ez azt sugallta, hogy mintha Isten tényleg valami gonosz tervet tervelne, és akkor Ábrahám megsajnálja, és akkor majd ő intézkedik ebben a dologban. Tehát ott van ez a kérdés, hogy Isten normális? Vagy egyáltalán mi a normális? Mi a norma? Mi a mérce, amihez tudjuk mérni a dolgainkat? Reformátoraink még úgy fogalmaztak annak idején, hogy a Biblia, a Szentírás, az a norma normans. Az a norma, amihez lehet mérni az összes többi dolgot. És a hitvallási irataink pedig a norma normata, az a megmért norma, tehát a Biblia alapján megmért norma, amihez szintén lehet igazodni, de mindig csak annyiban tudunk ahhoz igazodni, amennyiben az a Szentírásra mutat. Van normánk. Manapság meg nem csak a világ mondja már lassan azt, hogy nincs norma, nincs olyan, hogy normális, nincs olyan, hogy abszolút igazság. Sokszor még egyházon belül is, lelkészek is megkérdőjelezik a Szentírásnak a hitelességét, a valódiságát, az igazságát. A norma voltát. És hogyha nincs mércénk, hogyha nincs normánk, hát akkor mi az, ami normális? Mire mondhatjuk, hogy az normális, hogyha nincs, amihez igazodhatnánk? Akkor bármire azt mondhatjuk, hogy az normális, vagy akkor mondhatjuk azt, hogy semmi sem normális. Mert nincs egy abszolút mérce, amihez igazíthatnánk a dolgainkat. És hogyha nincs ilyen, akkor, akkor az ember azt mondja normálisnak, amit szeretne. És általában éppen aktuális divat, korszellem szerint határozza meg azt, ami kényelmes neki, ami úgy tűnik, hogy hasznos, ami élvezetes. És hogyha nincs abszolút igazság, ha nincs abszolút norma, akkor nincs olyan, hogy jó és rossz, akkor nincs olyan, hogy bűn vagy helyes, jó cselekedet, és akkor elmosódnak azok a határok, azok a dolgok, amit az Isten megállapított, amit a teremtésben megállapított, vagy az ő igéjében kinyilatkoztatott, kimondott. És így látjuk azt, hogy az ember próbálja elmosni, elkenni ezeket a határokat, amelyeket az Isten úgy élesen elénk adott. Amit az teremtésben is szétválasztott, a sötétséget és a világosságot. Hogy az ember az férfi és nő. Annyi minden van, amiben ma már megkérdőjelezzük, hogy hát ez miért lenne az normális. És hogyha nincs abszolút norma, akkor normális az is, ami ott Sodomában és Gomorában történt. Mondhatnánk ezt is. Normális az, hogy azok az emberek a maguk féktelen indulataiban még azokra az angyalokra is rágerjedtek és rá akartak támadni, akik ott megjelentek. Hogy megnézzék, hogy na, mi történik ebben a városban. Tényleg a jajkiáltás szerint történnek itt a dolgok. És sokan mondják, hogy hát igen, az erőszakoskodás a bűn ott Sodomában, ami bűn volt. De tudjuk azt, hogy ott a homoszexualitás is teljesen elborította ezt a várost. És néhány gondolat erejéig muszáj erre kitérni ennél az igénél. Sokszor átgondolom ezt, hogy beszéljek erről, mert sokszor ebbe bele akadnak a gondolatok, hogy na akkor erről van szó, és csak ez a bűn, hogy még kell állandóan erről beszélni, és nem kell állandóan erről beszélni, de hát amire Isten azt mondja, hogy az nem jó, az nem normális, mert az tönkreteszi az embert, meg tönkreteszi a másikat, akkor arra nem mondjuk azt, hogy az normális. És ez nem politizálás. Sajnos ezt most a politika fölkapta a nagyvilágban. De embereknek az életéről van szó. Hogy tudják-e, hogy ők kicsodák. Az identitásukról, hogy sokszor ezzel azonosítják magukat, hogy engem az határoz meg, hogy milyen a szexuális orientációm, vagy milyen vágyaim vannak meg. Pedig hát ebből lehetne szabadulni. Vagy lehetne ezekre a tettekre azt mondani, hogy nem teszem, kérem az Úrtól az erőt, hogy még hogyha föl is ébred bennem ez a furcsa vágy, tudjak megállni. Mert ez nem genetikai kérdés, ahogy sokan ezt mondani akarják, de nem találták még meg ezt. De akármi is, a Szentírás azt mondja, hogy ez nem normális. Ez bűn. Ugyanúgy, ahogy minden más szexuális bűn, ami bizonyára az is volt Sodomában és Gomorában. Férfi és nő között tele lehetett ez a két város ilyen jellegű bűnökkel. Ahogyan olvashatjuk Ezékiel próféta könyvében a 16. fejezetben, hogy az volt a bűne Hugodnak, Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, a nincstelent és a szegényt mégsem támogatta. Felfuvalkodtak, és utálatos dolgokat műveltek előttem, azért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Tehát Isten azt mondja erre, hogy ez nem normális, ami ott történt, Sodomában és Gomorában. És ott, amikor ez a kisgyerek azt mondta, hogy Isten normális, akkor első körben úgy meglepődtem, de aztán ezt tudtam neki mondani, hogy igen, Isten normális. Viszont az nem volt normális, ami ott Sodomában és Gomorában történt. Nem volt normális, amit azok az emberek műveltek. És hát nézzük meg azt, hogy mi lehet ennek a kisgyereknek a kérdésére még a válasz ez alapján, az ige alapján. Mi mutat arra, hogy igenis az Isten normális? Az első az, hogy azzal kezdődik ez a szakasz, hogy lemegy megnézni, hogy mi történik ott. És olyan ez, mintha egyébként nem tudná az Isten. Sokan így is gondolkodnak róla, hogy hát az Isten ott van valahol, a magasságban, a fenségben, egészen távol tőlünk, és az, hogy mi történik az én kis életemben, milyen nyomorúságaim, nehézségeim vannak, arról mit sem tud, meg talán nem is érdekli. De nem így van. És amikor itt az ige így fogalmaz, hogy lemegyek megnézni, azt mondja az Úr, akkor ezzel azt akarja elmondani, hogy ő nem hallomás alapján ítél. Nem úgy történik, hogy bemondunk valamit az Istennél, és akkor ő majd akkor az alapján ítéletet hoz. Árulkodunk, és akkor majd az Isten hozza a büntetést. Hanem ő tudja, hogy mi történik, és pontosan utána jár az eseményeknek, és ez egyébként előre mutat arra, hogy utána évszázadokkal később az Isten eljött erre a földre emberként. És megtapasztalta minden emberi nyomorúságunkat, minden kísértést átélt, egyedül bűn nem volt benne. De egyébként mindent megélt, amit egy emberi életben megélhetünk. Minden kint bajt. És aztán a világ minden bűnét magára vette. És így halt meg értünk a kereszten. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mi történik velünk. És szeretne bennünket felszabadítani, megszabadítani, helyre tenni. És nagyon jól tudta, hogy mi zajlik le abban a városban, mégis egészen közelről meg akarta ezt tapasztalni, és ott a három férfi képében ugye meglátogatta Ábrahámot, és el is mondta Ábrahámnak, hogy hát most mi fog történni. Utána jár, hogy tényleg a jajkiáltások szerint történnek ott az események. És Ábrahám, amikor ott állt az Úr színe előtt, és az Úr tudatta ezt vele, hogy mire készül, akkor Ábrahám sejtette, hogy mi fog történni. Tudta, hogy nagyon nagy a tét. Tudta, hogy ha tényleg az Isten most a bűn miatt ítéletet tart, akkor ez elkerülhetetlen. Mert ez a város, ez szörnyű. És ami Ábrahámot nagyon bántotta, hogy hát ott van az én unokaöcsém Lót. És ott van az ő családja. Mi lesz velük? Ők is el fognak pusztulni. És elkezd alkudozni Ábrahám. Azt mondja, hogy Uram, ha van ott 50 igaz. 50 igazért nem tartanád meg ezt a várost. Akkor is elpusztítod, hogyha van ott ez az 50 igaz. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? És ott a 25. versben mondja, hogy távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt. És úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Milyen bátran beszél Ábrahám. Isten igazságára hivatkozik, és azt mondja, hogy nem tenne igaz ítéletet az, aki az egész földnek a bírája. És ezen a téren is sok vád éri az Istent. Két ellentétes oldalról is. Az egyik oldal az, hogy amikor azt mondják, hogy létezik kárhozat. Ha az Isten szerető Isten, hogy fér össze azzal, hogy létezik pokol, ahol ott szenvednek emberek. Normális az, hogy van kárhozat. De gondoljunk abba bele, hogy ha valamilyen szörnyű dolog történik, valami olyan bűneset, ami megrázza az egész országot. Sokszor van ilyen, hogy száguldoznak, bedrogozva emberek, és halálos balesetet okoznak, és akkor ezen fölháborodik az egész ország, és azt mondják, hogy na, ennek legyen következménye. Nem lehet az, hogy következmények nélkül marad valami. És ilyenkor ott vannak, hogy legyen következménye. Legyen a bűnnek, a bűn felett ítélet. És amikor ott van az Isten, aki azt mondja, hogy legyen a bűnnek bűn felett ítélet, és legyen következménye annak, akkor meg azt mondják, hogy hát hogy lehet ez? Miért van ilyen egyáltalán? És föltehetjük a kérdést, hogy normális az, ha nincs ítélet? És hát arra kell jutnunk, hogy nem normális, nem lenne normális. És egyébként a pokolt Isten nem az embernek találta ki. Megtudhatjuk a Bibliából, hogy a sátánnak és az angyalainak készítette azt a helyet el. És azok az emberek jutnak oda, akik elutasítják a kegyelmet. Akik elutasítják Istent, az ő közeledését, az ő bűnbocsánatát. Az Isten nem akarja, hogy egy is oda jusson közülünk. Mi lehetünk azok, akik elutasítjuk őt. És a másik oldalon pedig pont a kegyelem felől támadják Istent, és azt mondják, hogy hát hogy lehet az, hogy az Isten kegyelmet ad egy köztörvényes bűnözőnek, egy gyilkosnak. Hogy lehet, hogy egy ilyen ember is még a mennybe kerülhetnek? Gondoljunk bele, hogy micsoda botrány volt abból az országban, hogy ez a kegyelmi ügy. Hogy lehet, hogy olyan emberek kegyelmet kapnak. De ez emberi kegyelem, ugye? De itt az Isten kegyelméről van szó. És normális lenne az, ha nem lenne kegyelmes, ha nem lenne kegyelme? Nem. Istennél van ítélet a bűn felett. És Istennél van kegyelem. És amikor a keresztre gondolunk, ha keresztre nézünk, akkor ott mind a kettőt megláthatjuk. Hogy Istennél van ítélet. Hát nézzük meg, hogy az Isten fiával mi történt ott a kereszten. Milyen borzalom történt vele a bűn miatt. Hogy bűnné, átokká lett értünk. És a másik oldalról pedig ezt azért tette az Isten, mert nagyon szeret bennünket. Mert nem akarja, hogy az ítélet alatt elpusztuljunk. Meg akar bennünket menteni. És aki ezt hiszi, hogy ez érte történt, aki megtér, aki megvallja a bűneit, aki befogadja a meghalt, de feltámadott urat, az bűnbocsánatot kap. Annak az Isten nem nézi a bűneit. És az az ember bejuthat a mennyek országába Jézus Krisztusért. És hát mi a különbség az igaz és a bűnös között? Egyedül lesz, hogy elfogadja valaki a kegyelmet, vagy sem. Mert egyébként a Bibliában olvashatjuk a Római Levél 3. fejezetében, hogy nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincsen egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Ez a diagnózisa az Istennek az ember állapotáról. A nélküle élő ember állapotáról. És hogyha erre tekintünk, akkor nem az a csoda, hogy Isten elpusztítja Sodomát és Gomorát, hanem az a csoda, hogy egyáltalán megmenekül ott valaki. Nem az a csoda, vagy nem az a furcsa, hogy van kárhozat, és hogy elkárhoznak emberek, hanem az a csoda, hogy van, aki megmenekül. Hogy van, aki felett az Isten kegyelmet gyakorol. És bár nincsen igaz egy sem, mégis aki hisz, azt Isten igaznak tartja. Ahogy Ábrahám is hitt az Úrban, Isten ezért igaznak tekintette őt. Isten megigazította őt. És ebben láthatjuk azt, hogy hogy az Isten mennyire normálisan viszonyul hozzánk. És itt is, amikor Ábrahám alkudozik, már 50-nél azt mondta, hogy 50-ért nem pusztítom el. Aztán 45-ért, 40-ért, 30-ért, 20-ért, 10-ért. Az egész várost megtartotta volna, ha csak 10 igaz lett volna ott. És ezek szerint nem volt ott 10 igaz. Másnap reggel, amikor Ábrahám kiment arra a helyre, ahol ott állt az Úr színe előtt, akkor láthatta, hogy felszáll a füst. Láthatta azt, hogy ítélet alatt van a város. És nem volt 10 igaz. Nem tudjuk, mennyien laktak ott. De nem volt 10 olyan, aki az Istent kereste volna. Mindössze egyetlen egy volt. Lót volt az. És hát Lót igaz ember volt, olvashatjuk róla, de hát még ő is olyan, amilyen igaz ember volt. Hiszen, hogyha megnézzük azt, hogy került egyáltalán Sodomába, akkor láthatjuk Mózes első könyvének a 13. fejezetében, hogy ott összevesztek ugye Ábrahámnak meg Lótnak a pásztorai, és Ábrahám nagyvonalúan azt mondta Lótnak, hogy válasz magadnak területet. És Lót hogyan választott? Úgy, hogy körbenézett. És megnézte, hú, ez milyen jó hely, milyen szép hely, van víz, bő, termés lehet itt számomra, és az alapján, amit látott, csak a földiekre nézve, csak a világi dolgok alapján választotta azt a területet. Már ott megjegyzi az ige, hogy ott olyan emberek éltek, akik az Úr dolgaival nem törődtek. De Lótot nem ez érdekelte, Lótot az érdekelte, hogy mit szerezhet. Nem hit alapján, nem az Istenre figyelve döntött ebben a kérdésben, hogy hol akar letelepedni, hol akar élni, hanem pusztán körbenézett. És aztán látjuk azt, hogy amikor megkapta a figyelmeztetést, hogy meneküljön, ő ezt a figyelmeztetést hiába adta tovább a vejeinek például. A vejei konkrétan azt hitték, hogy viccel. Nem akarták elhinni, amit ő mond. És elvesztek ebben a pusztulásban. A Lót úgy menekülhetett meg végül a feleségével, meg a lányaival, hogy kezüknél fogva rángatták ki őket végül. Mert ott hezitáltak, ott tanácstalankodtak ebben a helyzetben, amikor egyértelmű volt, hogy most menekülni kell. Különben jön a pusztulás. És aztán ráadásul még a felesége, bár megmenekülhetett volna, megmenekült attól a pusztulástól, mégis visszavágyodott, visszatekintett, és ő is elpusztult, odaveszett. És aztán a lányai szörnyű bűnt követtek el az apjukkal, és láthatjuk azt, hogy milyen borzasztó következményei lettek annak, hogy Lót ilyen világiasan gondolkodott. És ez alapján hozott meg egy rossz döntés, súlyos árral fizetett ő is az ő családja. És mégis az Úr irgalmas volt hozzá, és mégis megtartotta őt, és igaznak tekintette az Isten. És ezt nem én mondom, hanem Péter második levelében olvashatjuk, hogy viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és halva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Tehát Lót igaz ember volt, még ha ezt a sok nyomorúságot meg is élte, meg volt, amikor nem az Istenre figyelve hozott döntéseken, mégis igaz lehetett és megmenekült. A város nem menekült meg, mert 10 nem volt. És akkor az Úr elment 10-ig, és ott megállította ezt az alkudozást, de utána az Úr még tovább ment. És egészen elment az 1-ig. Jézus Krisztusban elment odáig, hogy bár nincsen igaz egy sem, de azért az 1-ért. Azért az 1-ig azért minden bűnös, az összes többi az igaz lehet. Az Isten elment egészen idáig, hogy azért az 1-ért. az egy igazért, aki magára vállalja az összes többi bűnét, azért mindenki igaz lehet. És hogyha ezt már megélhettük, ha már elfogadtam ezt a kegyelmet, ezt a bűnbocsánatot, akkor könyöröghetek a többiekért is. Akkor megláthatom azt, hogy ez micsoda kiváltság, hogy én az Úré lehetek, de hát ott vannak körülöttem azok, akik még nem. És zörgethetünk az Úrnál, ahogyan tette ezt Ábrahám is. És nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, ahogyan olvashatjuk az igében. És egyre inkább könyörögnünk kell, mert Jézus azt mondja, hogy az utolsó időkben úgy lesz az, mint Lót napjaiban. Lukács evangélium a 17. fejezetében olvashatjuk. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanúgy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye. És aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Aki pedig elveszti, megtartja azt. Vegyük ezt komolyan, ezt a figyelmeztetést, hogy úgy lesz, ahogyan Lót napjaiban történt. És imádkozzunk azért, hogy ne csak mi vegyük komolyan, hanem vegyék ezt a figyelmeztetést komolyan azok is, akik a környezetünkben élnek. És miközben őértük is imádkozunk, közben rádöbbenhetünk arra, amire Ábrahám is rádöbbenhetett, hogy milyen bűnös az ember. Hogy Sodomában nem volt 10 igaz. Rádöbbenhetünk arra, hogy milyen az ember, hogy milyen veszedelmes állapotban van, de közben arra is rádöbbenhetünk, hogy milyen az Isten. Hogy milyen kegyelmes, hogy milyen szerető. És hogy mennyire normális velünk az Isten. Hogy szinte már nem normális az a szeretet, amellyel felénk fordul. Amen. Imádkozzunk. Urunk, sokszor van az, hogy mi akarunk téged, a világ bíráját, a vádlottak padjára ültetni, és számunk kérni téged, hogy mit miért cselekszel. És azt gondoljuk, hogy mi jobban tudnánk, azt gondoljuk, hogy mi jobban átlátjuk a helyzetünket, a helyzetet, és jobban tudnánk igazgatni dolgokat. Urunk, bocsáss meg, amikor így gondolkodunk felőled, és hadd tudjunk a te színed elé állni, hadd lássuk meg azt, hogy te ki vagy, hogy mi is kik vagyunk. Hadd lássuk meg azt, hogy mennyire nem normális, amit művelünk, és hogy te vagy az a norma, akihez igazodhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki megigazítasz bennünket, ha megvalljuk bűneinket. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy vidd ezt végbe a mi életünkbe. Amen. A 105-ös éneknek az első verszakát énekeljük el. Hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, és pénteken ifjúsági óra 5 órától, amelyre szeretettel várjuk a most konfirmált fiatalokat is. És Vasárnap pedig 3:45-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig Isten tisztelet, és vele párhuzamosan pedig gyermekbiblia kör. Az Isten tiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy pedig látogatásra van szüksége. Gyülekezeti hírlevelünkből vigyünk bátran magunknak és másoknak is, és hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon, cigánymissziós imanapon vehettünk részt Pest-Szentlőrincen, és kérném a testvéreket, jelezték, hogy szeretnének erről beszámolni, hogy jöjjenek most előre, és mondjanak erről néhány mondaton.
Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ahogy említette lelkész úr, cigánymissziós imanapon voltunk tegnap. A napnak a témája az erő volt. Ezt különféle összefüggésekben hallhattunk róluk igehirdetést. Például erős lélek és tiszta szív, erőszak, erő és erőtlenség, erő és hosszú tűrés, erősítés az ige által, erő a szolgálathoz, a misszióhoz. Jó volt ott lenni, mert az elmúlt időszakban elég sok minden volt a mindennapi feladatok mellett, a kisvárdai feladatok is csatlakoztak, és az én feladatom volt az, hogy mindezt összefogjam és levezényeljem. Körülbelül 3 hete, hogy már ott munkálkodunk, de ezt még megelőzte a tervezés, az is már 1-2 héttel előtte. Úgyhogy elég régóta foglalja az embernek a gondolatait ez a munkálat, és ez kicsit nem csak testileg, hanem lelkileg is fárasztó volt. Olyannyira, hogy az egyik reggel, amikor mentünk Kisvárdára, nem voltam kellően körültekintő, és befordultam egy mondhatni kereszteződésnél, és nem vettem figyelembe, hogy a másik sávban 2 sáv van, és az egyik sávban álltak, a másikban meg nem figyeltem, hogy jön-e valaki. És éppen jött, és belénk jött ez az autó, ő szabályosan közlekedett, én figyelmetlenül elé fordultam. Hála az Úrnak, hogy megőrzött minket, hát senkinek nem történt semmi baja. Az autók azok összetörtek, de az Úr megőrzött minket. Hála legyen neki érte. És elég megrázó élmény volt ez számomra, és mire ott lezajlottak a procedúrák, úgy magamhoz tértem, és Péter hozott egy másik autót, és mentünk tovább Kisvárdára. És ott volt 8 ember rajtam kívül, akik azért odaszánták az idejüket, hogy azt a napot az Úr dicsőségére végezzék ott a feladatokat, és nekem volt a feladatom az, hogy irányítsam őket. Megmondjam azt, hogy milyen munkát végezzenek, és ott voltam azért enyhén szólva összetörve, de olyan jó volt a bátorítás az egyik lelki testvéremtől, hogy nekem most a helyemen kell lennem. Nekem az a feladatom, hogy ezt a 8 embert vezessem, és irányítsam a munkálatokat. És nem volt idő azzal foglalkozni, hogy akkor most nyaldossam a sebeimet, hanem végezzük a feladatunkat. És az Úr adott erőt hozzá, és ott tudtunk lenni, el tudtuk végezni az aznapi feladatot, és olyan jó volt a nap végén Enikő hozott nekünk igét, és egy igéslapon, és én azt húztam Dániel könyvéből a 6. fejezetnek a 23. versét. Dániel mondta, az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Jó volt ezt megtapasztalni, hogy az Úr ott volt ebben a helyzetben is velünk, és megtartott minket, és az utána lévő feladatokban is. Hála legyen neki mindezért. Köszönöm.
A tegnapi napon Pestlentőricen több ige hirdetést hallgathattunk, és több bizonyságtételt is. Hát az nagyon sok mindent lehetne erről elmondani, nagyon sok jó dolog volt, nagyon sok áldásba volt részünk, ami nekem nagyon személyessé vált az volt, hogy igazából amiért mi oda megyünk, amiért ezen az ima napon megjelenünk, az, hogy hát a megtérés, hogy akik még nem az Istené, azok megismerhessék Istent, megismerhessék Jézus Krisztust, és akkor hitre juthassanak. És ehhez az erőt ugye kapjuk az Úrtól, és akik már az Úréi, vették a Szent Lelket, akkor erőt kaptak ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy hirdessék azoknak, akik körülöttük vannak, hogy ők is megismerhessék az Urat, és hogy ők is hitre juthassanak. Igazából ez a misszió.
Igen, az erő volt a téma a tegnapi alkalomnak. Nagyon jó volt megtapasztalni azt az egységet, ami ott lehetett. A cigány emberek, a nem cigányok, a jobb módúak, a szegények között, de Krisztusban egy testnek vagyunk a tagjai. Nagyon jó volt a légköre is ennek a együttlétnek, és számomra az is személyessé vált, hogy Isten azt akarja, hogy örömben éljünk. És az otthonosság. Tehát, hogyha egy idegen is, vagy bárki érkezik hozzánk vendégségbe, azt mondjuk, hogy érezd otthon magad. Hogy én is otthonosan mozogjak az Úr dolgaiban, és soha ne felejtsem el, hogy nem az én erőm tart meg, hanem az övé. És erre szükségem is volt az este, mert azzal a hírrel fogadtak, hogy a lányom kórházba került, és kapcsolódnék Boglárkához, hogy valóban egy autista gyermek, a sok éjszakázás, meg hát az óvodába hazavitt vírusok megtették a magukét, de olyan hálás volt a lányom, hogy az Úr erejével tudott hazajönni, és ő fogalmazta meg azt, hogy nem csak a betegség idején kell hozzáfordulni, hanem akkor is, mikor könnyebb, mikor jobban megy a dolgunk. És nagyon hálás voltam érte, hogy együtt tudtunk odaborulni az Úr elé, és kérni az ő segítségét, a Szent Lélek erejét, és meg is kaptuk. És át tudtuk beszélni ezt a tegnapi napot, és hálás voltam érte, hogy még a türelemről is szó volt, hogy az én türelmem kevés, de vele, ő vele hálát tudunk adni esténként, hogyha türelmesek vagyunk, és megkapjuk, mindig megkapjuk azt az erőt, akár türelemből, akár a testi erőt, vagy a lelki erőt, hogy végig tudjuk csinálni a napot. És nagyon hálás voltam azért, hogy ráirányították ott a figyelmemet újra és újra, hogy minden nap újra meg kell térni. Hogy minden nap odaborulni az Úr elé, és a bűneinket letenni elé. És ő megbocsátja, és egyedül ő a szabadító. Nincs más. Ő tud megszabadítani ezektől, és kérni újra és újra, hogy ő vezessen, és figyelje az ő igéjére. Mert az ő igéje élő és ható, és mindig meg fogja mondani azt, hogy mi a teendő, csak figyelni kell rá, és erre bátorítanám a testvéreket is, hogy mindig nézzünk fel a keresztre. Mert nincs más szabadító, csak az Úr Jézus Krisztus. És egyedül nála találhatunk csak menedéket. És ezért minden dicsőség az övé. Köszönöm.
Köszönjük szépen a testvérek beszámolóját. Én is hadd mondjak egy gondolatot erről az alkalomról, én is ott voltam. Elmondta Bakai Péter, aki vezeti ezt a missziót, hogy van ott egy fiatalember, aki az előző találkozón tért meg, jutott hitre. És olyan jó volt ezt hallani, hogy ezek az alkalmak is eszközök arra, hogy valaki megtérjen. És az is elhangzott, bizonyságot tett, és elhangzott, hogy amikor a nyári táborra készült, akkor a főnöke ezt nem akarta volna engedni, és kirúgta őt. És azt mondta, hogy hát majd talál 5 olyan embert, mint ő. És hát ő elment ebbe a táborba, megélte ezt utána, hát 2 hónap, vagy 2-3 hónapot mondtak, hogy nagyon nehéz volt utána, hogy akkor nem volt munka, meg minden, de aztán a főnök ment oda hozzá, és mondta neki, hogy hát jöjjön már vissza, és egy kicsit magasabb fizetésért, meg az ő általa meghatározott feltételekkel visszavette. És ez olyan megerősítő, hogy ha tényleg Isten dolgában az ember hoz egy ilyen éles döntést, akkor az Isten azt majd elrendezi, kipótolja. És lehet, hogy lesz egy nehéz időszak, 1-2 hónap, vagy ki tudja mennyi, de az a fontos, hogy mi az Úr ügyében legyünk következetesek. Akkor folytatnám a hirdetéseken. A mai napon este közös reformáció istentiszteletet tartunk majd a református testvérekkel itt Nyírteleken is. 17:30-kor találkozunk itt a templomunkban, és egy kis szeretett vendégséggel fogadjuk a testvéreket, majd 18:00-tól indulunk át a református templomba az úrvacsorás istentiszteletre. És kérjük, hogy aki tud sós vagy édes süteménnyel hozzájárulni ehhez a szeretett vendégséggel, vendégséghez kérjük, hogy tegye meg, illetve jelezze is majd Eszternek, hogy tudjuk, hogy kalkuláljunk ezzel. Jövő vasárnap családos istentiszteletet tartunk, aminek kapcsán majd együtt maradunk itt a gyerekekkel fönt az istentiszteleten, és az alkalom után pedig gyülekezeti délután tartunk, amikor közösen elfogyasztjuk a hozott ebédet, és játékos módon is megéljük a közösséget, szeretettel várunk erre mindenkit. Az elmúlt héten ugye sikerült befejezni a kisház betonozását, ugyanakkor még van munkálat bőven, amire István is utalt itt a járda készítése kapcsán. Hálásak vagyunk az imádságokért, az adományokért, a kétkezi munkáért. Folytatjuk majd a munkálatokat, ha valaki tudna ebben segíteni, akkor kérjük, hogy Istvánnal egyeztessen ezzel kapcsolatban. Elindultak az óvodai hittanórák, mindegyik tagóvodában szeretettel várjuk a gyerekeket vallási háttértől függetlenül. Év végén szeretnénk elindítani az újabb konfirmandus csapatot is. Kérem, hogy imádkozzunk ezért, és szólítsuk meg a környezetünkben lévő 10-12 éves vagy idősebb gyermekeket, szüleiket, hogy jelentkezzenek. És a jövő év elején újra indul majd az EKE Bibliaiskola is Budapesten. Várjuk szeretettel az érdeklődőket a részletek kapcsán. És szeretném még hirdetni, hogy Enikő hozott karalábét, illetve aloe verát, akinek szüksége lenne erre, nyugodtan lehet belőle vinni, ingyen és díjmentesen. Jó, tehát hogyha bárki szeretne ezekkel élni, akkor itt van kint az asztalon. Hirdetem a további távolabbi alkalmakat. Munkás csendes nap lesz november 23-án, adventi csendes nap lesz majd november 30-án. Gyülekezet, ugye itt az adventi csendes napon igei alkalom lesz délelőtt, amikor lesz lehetőség bizonyságtételekre, meg szolgálatokra, úgyhogy bátorítom is a csapatokat, szolgálói csoportokat, hogy készüljünk szolgálatokkal, illetve bizonyságtételekkel is, gondolkodjunk ezen, kérjük el ezt az Úrtól, tehát az adventi csendes napra ilyen módon is készüljünk, délután pedig kézműves foglalkozás lesz majd, amire nem csak a gyermekeket várjuk. Gyülekezeti munkatársi alkalmunk december 13-án lesz, házaspáros körünk december 14-én, és gyülekezeti szilveszter december 31-én. Az EKE alkalmak közül az ifjúsági hétvége, amire készülünk november 15-től, és lehet hozzánk még csatlakozni. A biatorvágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó nap lesz november 9-én, házassággondozó nap november 16-án, női nap november 23-án és férfi nap december 8-án. December 7-e volt eredetileg, de az munkanap, ezért áttették 8-ára vasárnapra. Az imádság listára fel lehet iratkozni, akinek van valamilyen gondja, kérdése vagy öröme, és hordozzuk imádságban a testvéreket. Még hogyha nem is tudjuk, hogy miben vannak, de jó, hogyha ezt meg is osztjuk egymással is, és így látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik egy-egy testvérnek az életében. Isten tiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, amelyre készülve a 171-es számú éneket énekeljük el, és talán ezt az éneket állva énekeljük fel. Igaz, hogy majd a liturgia közben majd még lesz felállás, de álljunk fel, egy kicsit mozgassuk meg magunkat, a 171-es számú éneket így énekeljük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen.
Az Úr elé megyünk hálával, hálának áldozatával. Dicsérjük mindig Őt, dicsérjük nevét, végtelen hatalmas kegyelmét. Jézus, Jézus, Te vagy az Úr, Jézus, Jézus, Te vagy az Úr.
Foglalnak el a testet. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a Te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a Te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostol ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva felejetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 439-es számú éneket fogjuk majd énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Kegyelmedre mindig rászorulok. Életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép.
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen.
Szenvedtél, kifolyt drága véred, a magas ár, hogy királyságod rám is vár.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága ígédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem ígédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Yeah.
Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked azért, mindenható Istenünk, hogy megszólíthatunk téged Jézus nevében, hogy te kijelented önmagadat, hogy beszélsz velünk a te igédben. Köszönjük neked, hogy hozzád igazíthatjuk a mi életünket, és te vagy az, aki megigazíthatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te minden szükséges dolgot megadsz nekünk, és ezzel a bizalommal hozhatjuk el így családunkat, szeretteinket, barátainkat, környezetünkben élőket. Rád bízzuk, Urunk, azokat, akik házasságra készülnek, te oltalmazd, erősítsd őket. Könyörgünk, Urunk, hogy te tartsd egyben a házasságokat, te adj bölcsességet a szülőknek a gyermeknevelésben, és kérünk, Urunk, hogy a nagyszülői hivatást is a testvérek szerinted valóan tudják betölteni. Rád bízzuk, Urunk, az özvegy testvéreket, rád bízzuk az árvákat, és rád bízunk minden gyermeket, Urunk, te oltalmazd őket, te erősítsd őket itt a gyülekezetünkben is, te ragad meg az egészen kicsinyeket is, hogy megismerhessenek. Kérünk, Urunk, a babamama körösökért, a gyerekházasokért, gyerekórásokért, a hittanosokért. Köszönjük, Urunk, a konfirmandus csapatot, akik most konfirmáltak. Add, Urunk, hogy megmaradhassanak veled való kapcsolatban, hogy kereshessék a te akaratodat. Rád bízzuk, Urunk, a következő konfirmandus csoportot. Kérünk, hogy te tereld össze ezt a kis csapatot. És köszönjük neked az ifjúsági közösséget, hogy erősödhet, hogy növekedhet. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd meg a fiataljainkat is, hogy szerinted való döntéseket hozhassanak, és rád figyelhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk az alkalmakért, amelyek vannak gyülekezetünkben. Szólj hozzánk, te készítsd fel a szolgáló testvéreket. Kérünk most a reformációi Isten tiszteletért, hogy hadd éljük meg a közösséget veled és egymással a református testvérekkel is. És köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetjük az áldást, az erőt, a bölcsességet a különféle szolgálatokhoz, a gyülekezetben, a feladatokhoz, munkálatokhoz. Rád bízzuk, Urunk, a szociális téren, diakónia terén dolgozókat, hogy mindannyian megismerhessenek téged, és a te erőddel, a te lelkületeddel tudják végezni azt, ami rájuk van bízva. De így kérünk azért, hogy bármilyen munkát is végzünk, hadd tudjuk azt a te dicsőségedre tenni. És könyörgünk, hogy segíts azoknak, akiknek nincs munkájuk, akik munkát keresnek, és köszönjük, hogy olyan sokakat már megsegítettél ezen a téren is. És könyörgünk a nyugdíjas testvérekért, hogy jól ki tudják használni az időt, hogy a te dicsőségedre tudják megélni ezt az időszakot is. Rád bízzuk, Urunk, a betegeket, akik akár otthon, akár a kórházban vannak, kérünk, Urunk, hogy te erősítsd őket, enyhítsd az ő fájdalmukat. Így hozzuk eléd Évát is, hogy te gyógyítsd őt, erősítsd őt. És köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a gyászoló testvéreket, adj nekik békességet és vigasztalást. És könyörgünk azokért, akik elfordultak tőled, eltávolodtak tőled, hogy visszatalálhassanak, hogy meghallhassák a te hívó szavadat újra. Könyörgünk azokért, akik szorongásokkal, különféle függőségekkel küszködnek, hogy megszabadulhassanak és élhessenek, és a sátáni kötelékek is leomolhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy az imádság listán lévőket is rád bízhatjuk. Könyörülj rajtuk, Urunk, a te akaratod szerint. És köszönjük, hogy itt lehetnek most a kisvárdai testvérek közül többen. Rád bízzuk a kisvárdai gyülekezetrészt, az ott folyó lelki és fizikai munkálatokat. Kérünk, Urunk, hogy te adj erőt és bölcsességet itt a további építkezéshez.
És Urunk, rád bízzuk az autónak, a kisbusznak is az állapotát, add Urunk, hogy ez a kérdés, ez a probléma is minél hamarabb megoldódhasson. Köszönjük, hogy a görög szállási testvéreket is rád bízhatjuk, őrizd meg őket, tartsd meg őket, újítsd meg őket. Köszönjük ezt a cigánymissziós imanapot, hogy többen ott lehettek, add Urunk, hogy gyümölcsöt teremhessen az életükben az ott elhangzott ige. És könyörgünk azért, hogy te adj útmutatást a gyerekház vezetője kapcsán, Urunk, kérünk, hogy te vezess bennünket akaratod szerint. És kérünk itt a nyírteleki testvérekért, a környéken élőkért, a szomszédságban lakókért, te szólítsd meg őket, ragad meg őket, hogy megismerhessenek és élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy egész egyházunkat a kezedbe tehetjük le, így a teológus képzést és a hatodéveseket is. Add, Urunk, hogy rád figyelve tudják megélni ezt a felkészülési időszakot. Könyörgünk a lelkészekért, a gyülekezetek vezetőségéért, a presbiterekért, felügyelőkért, hogy tényleg bölcs döntések születhessenek egyházunkban. Kérünk az esperesünkért is, Krisztiánért és Tamás püspökért is, és kérünk azért, hogy az új püspök is előtted lehessen. Kérünk, hogy a szerinted való ember kerülhessen ebbe a felelősségteljes pozícióba. Köszönjük neked, Urunk, hogy keresztjéneket szerte a világban rád bízhatjuk így, könyörgünk a norvégiai, dániai, amerikai testvéreinkért is, és könyörgünk a missziós szervezetekért, így bízzuk rád az EKE közösségét, a Biatorbágyi közössége, rád bízzuk az EMO szolgálatát, hogy minden otthonba eljuthasson az evangélium, így majd a naptárakon keresztül is, és rád bízzuk, Urunk, a Dömösi Iszákos mentő szolgálatot is, add, Urunk, hogy ott is minél többen szabadulhassanak, ne csak az alkoholból, hanem a bűnből is, hogy neked élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy az üldözött keresztjéneket is előtted hordozhatjuk, hadd maradjanak meg te benned, hadd tartsanak ki, mint halálig. És te látod, hogy mi minden zajlik ebben a világban, és neked ezekkel a szörnyűségekkel is az a terved, hogy megállíts bennünket, és elgondolkoztass, de könyörgünk, hogy te legyél ott azokkal, akik a háború miatt szenvednek, és az áradások miatt is, akár Spanyolországban, Urunkat, hogy hozzá tudjanak menekülni a gyászukban, a fájdalmukban, a nehézségeikben. Add, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet, és kérünk, hogy te cselekedj ezeken a nehéz helyzeteken keresztül is. Könyörgünk, Urunk, a világ vezetőiért, te adj nekik bölcsességet, és add, hogy ne a maguk önző érdekei szerint döntsenek, hanem merjenek rád figyelni, és merjenek szerinted valóan kormányozni. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalj neked a testvérek, és a megkezdett énekünk utolsó két verszakát énekeljük.
Szent hangod Jézus, hallani olyan jó.
sikeredet, de hálásak lehetünk az Úrnak azért, amit kaphattunk az énekekben, az igékben, bizonyságtételekben, és az Úr áldását kérem a testvérek életére, az Úr áldja meg vasárnapunkat, erős várom Istenünket.